Hajtsuk meg fejünket is, imádkozzunk. Úgy Jézus, köszönjük, hogy Te vállaltad értünk a kereszt halált. Köszönjük, hogy végigmentél a fájdalmak útján. Köszönjük, hogy megérted, jobban tudod a mi fájdalmainkat, mint bárki más. Köszönjük azt, Úrunk, hogy nem hagysz minket árván, nem hagysz minket egyedül, megígérted, hogy velünk leszel. Bocsáss meg, hogy mi viszont nagyon sokszor nem vagyunk veled. Bocsáss meg, hogy bár rengeteg a bátorító ige, rengeteg az alkalom, rengeteg a lehetőség, mi mégis sokszor a saját fejünk után megyünk. Tudjuk, hogy hozzád kéne rohannunk, és rohanunk a vesztünkbe. Köszönjük az úrvacsora lehetőségét. Köszönjük, hogy ismét itt a bűnbánat ideje és helye. Kérünk téged, drága Úr Jézus, ölelj magadhoz. Amen.
Amen.
Mielőtt felolvasnám az igét, az órámat nem szórakozásból szoktam ilyenkor piszkálni, hanem elindítom a stoppert, hogy körülbelül a fél órás időtartamot tartsam a prédikációban. Sajnos elvesztem az időérzéken, mikor prédikálok, úgyhogy ez nekem rengeteget segít. Köszönöm. Az ige, amit felolvasok, a Máté evangéliumából olvasom, azt mondja a 26. résznek a 69. versétől kezdődően, és egészen a 27. részig ből is olvasni fogok, méghozzá a 27. résznek a 14. verséig. Olvasom. Az ige szakasz elejét már ismeritek, meg hallottátok. Péter pedig kint ült az udvaron, oda ment hozzá egy szolgálólány, és így szólt, te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálólány, és az is azt mondta az ott levőknek, ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, esküszöm, hogy nem ismerem ezt az embert. Kis idő múlva az ott állók mentek oda, és így szóltak Péterhez, bizony közülük való vagy, te is, hiszen a beszéded elárult téged. Akkor ászkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki megmondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem, azután kirohant onnan, és keserves sírásra fogadt. Mikor megviratt, a főpap és a népménei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Azok pedig így szóltak, mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szólták, nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíjez. Azután határozatot hoztak, megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért is hívják azt a mezőt mai napig vérmezőnek. Így teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odották a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Eddig Istennek írott igéje. Múlt héten már elkezdtünk beszélgetni Péter tagadásáról, azt hiszem, hogy most így az egész történet egy kicsit Máté evangéliuma megvilágításában még meredekebb és még hangsúlyosabb lett. Ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy Jézus azt mondja, hogy ha engem kerestek, mikor Júdás elárulta őt, akkor hagyjátok ezeket, mármint a tanítványokat elmenni. És Péter meg János úgy döntöttek, hogy hát ők dehogy mennek el. Ők követték Jézust, kíváncsiak voltak, kalandvágyok, szerették Jézus, sok minden benne volt ebben. A lényeg az, hogy Jézus határozott utasítása ellenére belemásztak egy helyzetbe, aminek aztán meg lett a következménye. És most egy kicsit majd beszéljünk erről mai este, most a prédikációban azt hiszem a jövő héten kibeszélgethetjük még, hogy milyen a bűnnek a természetrajza, mert itt ez nagyon-nagyon keményen kivilágzik majd, hogy lehet megúszni a bűnt, és hol van a bűnbánat helye, ideje, lehetősége. De mielőtt ebbe belevágnánk, egyetlen egy gondolat itt rögtön. Nézzétek, csak azt mondja a Szentírás, hogy ahogyan Jeremiás proféta megprofétálta előtte is, hogy beteljesedjék az írás. Tehát majd látni fogjuk a nagypénteki történetet, most kezdenek a dolgok igazán pörgőssé válni, hogy úgy mondjam. A nagypéntek talán a leginkább, legrészletesebben dokumentált nap, szinte a világtörténelemben is, mert annyira sok minden le van írva róla, hogy percről percre nyomon lehet követni az egész eseménysort. És végig visszaköszön majd az, hogy Isten terve ez volt. Jönnek itt majd mindenféle érvek, ellenérvek, politikai szándékok, ármánykodások, jobbról, balról, mindenkinek mindenféle elképzelés arról, mit csináljunk Jézussal. De az Isten terve az eleve ez volt. Jézusnak azért kellett megszületnie, hogy jogoltán meghaljon. Valamikor, amikor Ábrahámról beszélgettünk itt, Ábrahám és Izsák történetéről, mondtam nektek, hogy ugye van egy zsidó legenda, miszerint Isten, mikor megteremtette a világot, a hetedik nap, mielőtt megpihent volna a munkájától, még teremtett valamit, megteremtette azt a kost, aki beleakad Ábrahámnak a bokorba fönt, amielőtt Izsákot föláldozná. És nagyon sok igazság van ebben a legendában, mert mielőtt Isten befejezte volna a világ teremtését, már eleve eldöntötte, még a világ teremtése előtt, hogy amennyiben az ember szabad akaratból bűnt követel, mert szabad akarata lesz és szabad akarata van, szabad nekem rosszat tenni, szabad nekem jót tenni. Ez az igazi szabadság. A legtöbb ember ennek pont ezt a részét nem érti, hogy szabad nekem jót tenni is, nem csak rosszat. A lényeg, hogy Isten akkor eleve elrendelte, hogy amennyiben az ember bűnt követel, a megváltásnak is meg kell történni, ezt mondjuk itt percről perces bontásban szinte végigolvasni, és erről ne felejtkezzünk el, miközben majd itt szörnyűködünk lélekben, hogy jaj, szegény Jézus, meg hú, micsoda ágymánykodások mennek itt. És Isten a mi életünkben is ugyanígy mindent az ő mindenhatóságából pontosan percről percre tud. Tehát időnként, amikor helyzetekbe kerülünk, akkor nem kell kétségbe esnünk, mert a mi mennyei atyánk akkor is a kezünkben tud tartani minket. És ezt fogjuk majd is látni. Na, de térjünk vissza Péterre. Péter bevegyül a szokaságba, ott kíváncsiskodók, minden próbál Jézusról információkat szerezni, és én közülük való vagy. Nem. Esküdözik, és a végén kiderül, hogy azt mondja, és a beszéded is elárult téged. Ne legyünk ebben teljesen tudatlanok, meg ne gondoljuk, hogy ez nem így van ma is. A keresztény embert ma is elárulja az élete. Akkor is elárulja, ha takargatni akarja, meg akkor is, ha bizonyságot tesz. És sokszor a hitetlenek, meg a világ jobban tudják, hogy mit kéne egy keresztény embernek tennie, mint amit mi magunkról gondolunk. Péter, amikor megszólal a kakas, kirohan, és keservesen sír. És abban a pillanatban, amikor visszaemlékezett Jézus szavára, azt mondja itt az írás, abban a pillanatban megmenekült. És van egy másik áruló a történetben, nézzük csak. Júdás, aki elárulta őt, megbánta tettét. És vissza akarja csinálni. és megy a papokhoz, és mi a válasz? Mi közünk hozzá. Puf neki. Magyarul lehetetlen visszacsinálni. Kész, pont. És a történet Júdás számára itt le is van zárva, elment és felakasztotta magát. Megint egy kitérő, bocsánat, de ez most ilyen nap lesz egy kicsit. Majd erről is érdemes beszélgetnünk egyszer, hogy a Isten szolgái milyen kegyetlenek tudnak lenni időnként. Mi közünk hozzá. Puff. És mintha mi sem történne, mintha nem egy ember sorsa vagy élete lenne a tét, vagy omlana össze, azt mondják, hogy ezt nem lehet a templom kincsei közé tenni, mert vérdíj. De hát épp ők fizették ki ezt a vérdíjat. Nem hallatlan nagy képmutatás ez? És olyan sokszor vagyunk mi is így. Fölöltözünk az úrvacsorához, elmegyünk a gyülekezetbe, és közben meg teljesen más, amit csinálunk. Emberek sorsa függ attól, hogy mi elmondjuk-e nekik azt, hogy szabad nekem nem innom, vagy van szabadulás, és mi közünk hozzá. Egy pillanatra visszaköszönt Káin. Azt mondja, avagy őrizője vagyok én az én testvéremnek. És akkor tessék erre válaszolni. Őrizője vagyok én az én testvéremnek. És megvonhatom a vállam, és azt mondhatnám, hogy nem, kit érdekel. Mindenki a saját maga sorsának kovácsa, fogták mondani. És mit mond Isten? Embernek fia őrelolóvá tettelek téged Izrael háza fölött, hogy ha látod, hogy a te testvéred bűnbe megy, akkor figyelmeztesd őt. Puff. Őrizője vagyok? Hogy ne lennék? Felelős vagyok? Hogy ne lennék? És hányszor mondjuk meg a vállunkat a másik ember segélykiáltása mellett, mert mi közünk hozzá. Nagyon durva. Első szoszmunkásoknak el szoktuk mondani mindig. Van egy borzasztóan durva videó, majd valamikor onnan előásom. Egy színész eljátszotta azt, hogy cukorbeteg, és lefeküdt valamelyik világváros forgalmas utcáján. Kamera alatt megy az óra. 50 perc kellett ahhoz, hogy egyetlen egy ember megálljon, és megnézze, hogy azzal a szerencsétlennel mi van. És azt mondja a narrátor, hogy igen, 50 perc, ha egy cukorbeteg ember fekszik az utcán, félájultan, 50 perc alatt bőven meghalt. Egy szívrohamnál 5 perc sem kell. És biztos részeg, biztos drogos, biztos ilyen, olyan, amolyan, és átlépték, és elmentek mellette, és mi közünk hozzá. Júdás tragédiája az, hogy nem találta a megbánás helyét. Emberileg akarta megoldani azt, ami emberileg megoldhatatlan. Vissza akarta csinálni saját erejéből azt, amit nem lehet visszacsinálni. És nagyon sokszor játszok el ezt is mi a bűnnel, hogy Münchhausen módjára megpróbáljuk kirángatni magunkat a sárból, meg a szamasztikából. És mosolyogunk itt rajta, hogy mennyire képtelen dolog ez, és ez nem lehet. De az életben ezt csináljuk nagyon sokszor, drága testvérek. Szaladgálunk pszichológushoz, szaladgálunk kósokhoz, megbeszéljük a szomszédasszonnyal és mindenkivel a problémánkat. Csak egyet felejtünk el, hogy van egy megváltó. Van megváltó, hogy az enyém, ezt énekeljük, ugye? És ha van, akkor miért nem ő az első? Van egy német misszionárius, van egy nagyon jó mondása, a lehető legjobb, azt mondja, az ima legyen az első reakciód, és ne az utolsó lehetőséged. Lehet így. Isten bátorít, Isten szól, Isten velünk van, folyamatosan napról napra. Most olvastuk az Ézsaiás proféta könyvét, a Bibliaolvasó Kalausz szerint a 40. rész utántól. Érdemes elkezdeni olvasni, valaki még nem olvasta. Gyönyörű. Egyik mondat a másik után, én vagyok a te megváltód, ne félj, mert neveden hívtalak, akik az Úrban bíznak erejük, megújul szájra kelnek, mint a sasok, és sorolja vég nélkül. És az egyik rész végén ott van egy mondat. És a nép tudomásul se vett, tudomás sem vesz az Úrról, és folytat mindent úgy, ahogy eddig. Nem változott semmi. És a tragédia ez. Isten szól, és nem változik semmi. Zoli bácsi kedvenc idézete számomra, akkor ragadt meg, mikor összevágtam a 35 éves évfordulóra a videófilmet. Megkérdezték tőle, hogy van-e különbség egy kékkeresztes alkalom és az átlag Isten tisztelet közt. Azt mondja, van. Nem érünk rá vallásoskodni. Valaki vagy eljut egy szabadításra az Isten segítségével, vagy meghal. Hagy helyezzem a szívetekre ezt. Valaki vagy eljut egy szabadulásra, vagy meghal. Valaki megbánja a bűneit, vagy meghal. Kétfajta megszomorodás létezik az ige szerint. Jakab apostol nagyon részletesen ír erről. Azt mondja, hogy van egyszer a világ szerinti megszomorodás, amiben az ember föl tudja emészteni magát. Az, amit Júdás csinál, nem tudom megoldani, nem tudom visszacsinálni, szerencsétlen vagyok, elcsesztem, és az ördög vádolja, és vége. És jön a depresszió, jön a... Lehet sorolni, teli vannak a pszichiátriák ilyen emberekkel, sőt... Ezek az emberek szedik be aztán marék számra a nyugtatókat, meg a különböző jó gyógyszereket. Felét se kéne beszedni. És van a Isten szerinti megszomorodás, amikor rájövök arra, hogy igen. Valóban. Elszúrtam valóban. Tönkretettem valóban. Alkalmatlan vagyok valóban. És sorolhatnám vég nélkül. De azt tudom mondani, hogy Uram Jézus, könyörülj rajtam. Mert ezt én megoldani nem tudom. Itt vagyunk az úrvacsoránál. Pont ez az alkalom. Megint Isten különös időzítése, hogy ez a igerész pont ide most kerül sorra. Uram Jézus, könyörül rajta, mert én megoldani nem tudom. Lehet, hogy valamikor megoldottam az életem, lehet, hogy valamikor átadtam a szívem, lehet, hogy valamikor letettem a poharat. De azóta hányszor és hányszor a beszédem elárult volna, és én letagadtalak, hányszor és hányszor hátat fordítottam neked, hányszor és hányszor nem 30 ezüst és sokkal kevesebb ér, azért, hogy ne nézzenek ki egy társaságból, vagy egyszerűen csak félelemből mit fognak szólni, hallgattam akkor, amikor beszélhettem volna rólad. Hány és hány ember mellett mentem el, hogy miközöm hozzá? És hányszor mondtam az ígére azt, hogy miközöm hozzá? Mikor Isten ráhelyezte a kezét egy-egy fájó pontra. És ugyanúgy tartok, ahol évekkel ezelőtt is nem változott semmi. Istennek a nagy kérdése az, akarsz még néhány kört futni? Vagy végre észhez térsz, és megkeresed azt, aki meg tud szabadítani igazán. Péter megtalálta a bűnbánat helyét. Visszaemlékezett Jézus szavára, és elrohant onnan. És keservesen sírásra fog. Kétfajta bűnbánat létezik. Fogtam mondani, hogy az egyik nem is az. Van, amikor sír az ember a bűnei felett, és rádöbben, hogy mekkora baj az, ami terheli a lelkét. És van, amikor egyszerűen csak rábizonyítják, és azt mondja, hogy na és akkor mi van? Az egyik az nem is bűnbánat, az lebukás. Hányszor kell még lebuknunk ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mekkora bajban vagyunk? Hányszor kell még az Istennek figyelmeztetnie? Mondom, olvassátok az Ézsaiás 40-et, ott van végig leírva. Egyik bátorítás a másik után. Isten elmondja, mi mindent tett. És a mi életünkben is el tudja mondani, mi mindent tett. Sőt, amikor bemutatkoztok, el is mondjátok, hogy mi mindent tett. És nagyon sok ember bemutatkozásából hiányolom a folytatást. És ez volt 20 éve, 10 éve, 5 éve, 3 éve, amikor letetted a pihát. És azóta megmaradtál magnak, vagy elkezdett valami kicsigyázni az életedben? Jézus, Isten folyamatosan figyelmeztet, folyamatosan szól, folyamatosan jeleket ad. Júdás előtt is ott volt a lehetőség, hogy lájon. Aki vele együtt már tartálva, ugye már Jézus akkor jelezte, hogy Júdás, nem jó felémész. Aztán utána az, hogy amit tenni akar, tedd meg gyorsan, akkor is lehetősége lehet volna arra, hogy én Uram és én Istenem, mit akarok én csinálni tulajdonképpen. És akkor utána, amikor visszajön, akkor megint mit kerestek, kit kerestek, csókoláról ad-e az emberfiát, ezek mind ébresztő mondatok Júdás számára. Nem akart hallgatni rá, és a végén már nem tudott hallgatni rá. Akarunk-e hallgatni az Isten szavára? Nagyon-nagyon ez a kérdés, és nagyon-nagyon életbevágó kérdés. Akarunk-e hallgatni az Isten szavára? És mit mond az Isten? Azt mondja, térj én hozzám, mert megváltottalak. Ki van fizetve minden? El van rendezve minden. És ezzel be is fejezem, Jézusnak van egy példázata a mennyegzőről. Meg van hívva mindenki. És van egy sor ember, aki úgy gondolja, hogy hát ő nem megy el, mert fontosabb dolga van. És amikor kinyílik a kapu mindenki előtt ténylegesen, akkor meg van egy ember, aki nem veszi föl a fehér ruhát. Pedig mindenkinek el van készítve. Isten most nekünk itt az úracsorában ezt készíti el újra. Ez van előkészítve, fehér ruhát kaphatunk. Elfedezhetnek a bűneink. Újra leborulhatunk Jézus előtt, hogy ne kelljen kiborulnunk a pszichiátrián. Lehet sírni, de nem muszáj elpusztulni bele. Van közöm ehhez? Erre a kérdésre kell választodni a mindenkinek. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy közünk lehet hozzád. És köszönjük, hogy neked közöd van hozzánk. A megváltás jogán a tiéd lehetünk. Kérünk téged, hogy tarts meg, emelj föl, tisztíts meg, mert olyan sokszor menekülünk tőled, ahelyett, hogy hozzád menekülnénk. Maradj velünk, Úr Jézus! Vedd el a bűneinket! Bocsáss meg, hogy olyan sokszor elfelejtkezünk arról, hogy Te. De a nagypénteki történetet nem csak történetként, hanem valóban megélted, hogy Te nem csak beszéltél az önfeláldozásról, hanem megtetted. Köszönjük, hogy nekünk nem kell belepusztulni a bűneinkbe, Nem kell belepusztulni azoknak következményeibe, hanem tudunk új életet kapni, és új életet kezdeni veled. Amen.